Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a hétközepi Millás reggelit, így szerda reggel. Itt a Rádió Café 98.0-án, január 8-án egyébként is pont fél hét, és itt van Mihálovics András.
Nem fogjátok elhinni, de Gede Balázs. Igen. És itt van, szevasz, jó reggelt.
Szevasz, kérlek szépen, és hát szerdán én már is morgok egy dörgedelmeset, kérlek szépen. 70 métert haladtam az autóval, amikor elindultam. Az utcánkban, ami kimegy a Balatoni útra, a 7-esre, van egy nagyobb kanyar, és a kanyarban az én sávomban szemben jön a vérprofi hivatásos buszsofőr a buszával. Kanyar előtt előzött kukás autót egy garázsmenet, tehát lehet, hogy már nagyon sietett haza, vagy nem tudom.
Ez nem hangzik jól.
Nem hangzik jól, főleg, hogyha ránézünk az utakra, hogy egy kicsit ilyen nedves csúszós, és akkor ott egy ilyen teljes képernyős valami előtt álljál meg. Hát megmondom őszintén, elég gyorsan a kávé helyett beindult a reggelem. Nem örültem neki, hogy, hogy már a hivatásos is. Mert hogy az úrvezetőktől megszoktunk ilyen bakikat, annak sem örülünk ott, és ugye az összes fölmenőt elküldjük mindenfelé. De hát, hogy a hivatásos, hát ne tessék haragudni már.
Én pedig erőt és egészséget kívánok annak a rendőrjárőr autónak, amelyik a Kapi úttól a Zöldlomb utcán keresztül a Szépföldi útig 40-nel, mert hogy ugye az ők ráérnek,
persze,
meg már vége a műszaknak, stb. Emiatt olyan dugó volt mögötte, senki nem merte. Hogy tudod, nem jött szembe senki, például a Szépföldjén se, és hosszú, igen, belátható, igen, egyenes, igen, de senki, igen, nem mer ilyenkor 60-nal leelőzni egy 40-nel haladó rendőrautót. Nem tudtam elképzelni, mi van. Én már mindenkinek minden felmenőjét felemlegettem, és akkor a jelző lámpánál a Bécsi út, Szépvölgyi út kereszteződésébe megláttam őket.
Hát ez parádés, igen.
Na, ez is volt, úgyhogy mindenkinek megvan a maga keresztje, de milyen erősen indul az év, nem?
Nagyon.
Donald Trump először Grönlandot, aztán Kanadával, igen, akarra egyesülne. Hát, Elon Musk megmondja, hogy melyik európai országba kinek kéne kormányoznia.
Donald Trump ötleteiről rögtön az jutott eszembe, hogy végül is egy ingatlan mágnásról, igen, beszélünk. Tehát ugye ez lenne a legnagyobb üzlete. Képzeld, egy Grönland méretű, igen, ingatlan ügylete, ki tud felmutatni?
A magyar miniszterelnök ajurvédikus gyógyuláson van, a propaganda miniszter.
Nem összeköthető nyilván, de azért, igen, földrengés okoz, vagy azzal következménye
Indiában
földcsúszamlás szerű látogatást tesz. Igen. Szóval nagyon erős és színes az év elején.
Igen.
Lubickolnak a
És ez még csak január 8-a 2025-ben, drága hallgatók. Úgyhogy rövid kevcsinálót tartottunk itt. És 6 óra 33 perc. Nehogy elkezdjen valaki visszafeküdni, hogy még csak 6 óra, igen, 3 perc van. És ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. SMS, WhatsApp és Viber számunkat szolgalelkén el fogom ismételni még néhányszor. 0630-as 6980-980. Éledezünk?
Éledezünk. Szöke kapitány már fel is tette kínzó kérdését, hogy Endre 2024-es válogatását hol találom? Hát szóval Spotify-on fellelhető, hogy oda tölti föl ezt a válogatás. Hát most már nem album, mert nem az a formátum, de az, amit ő a saját ízlése szerint jónak lát zenéket így karácsony tájékán, és meg örvendezteti a hallgatókat, úgyhogy ott keressétek. Aztán egy évad nyitó morgást eldurrant a kedves hallgató, és azt mondja, hogy sose értettem a garázskapukon lévő veszélyjelző villogósárga fényt. Miért akkor villog, amikor nyílik vagy zárul a kapu? Egy tolókapu legfeljebb egy épp ott bóklászó macskára jelent veszélyt, de az nem figyeli a villogó sárgát. Nyílik a kapu, villog a sárga, aztán egy arra járó gyalogos látván, hogy elmúlt a veszély, pont a garázsból éppen kirongyoló autó elé trappol. Szerintem annak a jelzésnek akkor kellene villogni, amikor nyitva van a garázskapu. Hát ebben nem tudunk állást foglalni.
Logikus, hát akkor is, mert szerintem a nyitáskor is.
A nyitástól a zárásig.
Igen,
mert ugye
igen.
Mozog az a kapu, tehát igen. Nem csak az autó kibejárás, hanem esetleg ott a kapu is megcsaphatja az illetőt, hogy jogos felvetés, hát hogy miért így alakult ki, azt viszont meg nem mondjuk.
Biztos valami elektrotechnikai.
Lehet.
Vagy a mérnök megfejti.
Igen, igen. Hogy ez is a tervező asztalon született, és nem az élet hívta életre itt a dolgokat. Na jó.
Gézu hajkuját kérlek.
Gézu
nagyon fontos.
Hajkút,
igen.
Verde, csak akkor nem ott, megnézzük. Ott. Igen. Várjál,
olyan gyors nyomom. Vagy. Hát, ott van, látod.
Igen. Lehangoló volt leszedni a fenyőfát, pláne kidobni. Igen, én ezért nem teszem egyébként, nem... De szerintem elmondtam, hogy amíg ilyen ronda szürkesség van nekem az ott, vagy nekünk az ott világít.
Fényárban úszik az álomhotás, csábít gyönyörű mademoiselle. Oh well! Na, Isten értesse a gyöngyvéreket nevük napja alkalmából. A születésnaposokat is köszöntjük, Remárta tudják, hogy az ő születésnapjukon, de 1297-ben vált függetlenné Monaco. Az azért nem semmi. Gondoljunk bele, 1297 óta független.
Igen.
Biztos egy páran megpróbálták azért lenyelni valószínű. A történelem vihara
során. Hát és valószínű nem erővel, hanem mindenféle furfanggal tudták megvédeni magukat. Igen. Alkudozással, tárgyalásokkal, igen. Ajánlatokkal.
Aztán 1620-ban Pozsonyban biztos kiröppentek a szabják a hüvelyükből, és felrepültek a kalpagok a magasba, és egyöntetően dörgött, hogy vivát vitézlő Bethlen Gábor fejedelem úr, Magyarország fejedelme, ugye a pozsonyi ország hát gyűlés.
Szinte igen. Ott érzem magam, ugye? Ez annyira érzékeltes volt, ez az életké plasztikus volt, igen.
Na, aztán 2020-ban a Ukraine International Airlines Boeing 737-es utasszállító repülőgépét az iráni légvédelem lelőtte közvetlenül a teheráni repülőtérről való felszállás után. A gépen tartózkodók közül senki sem élte túl a becsapódást és az azt követő robbanást. Hát, hogy ezt miért csinálták? Felszállnak onnan, és a saját légvédelmük lelövi. Valami biztos volt ott.
Igen.
Én ilyenkor nem nagyon hiszek a véletlenekben. Na, a születésnaposok nem árt, tudják, hogy 1908-ban az ő születésnapjukon született Vas Albert, erdélyi magyar író, költő, eléggé ellentétes a megítélése, olvastam munkáit, amik jól sikerültek, és tényleg nagyon szívhez szólóak, és olvastam olyanokat is, amik kevésbé jó. És hát ugye az ő élete is meglehetősen ellentmondásos, ezért mondtam ezt, hogy maga a megítélése is ellentmondásos. Aztán Gyarmati Lívia, magyar dokumentumfilm készítő, 1932-ben született, aztán Szabó Iván, mérnök, közgazdász, politikus, rá is felhívnám a figyelmet, 1934, és a király 1935-ben született Elvis Aaron Presley, amerikai rockénekes zenész.
Aki 90 éves lenne ma, vagy 90 éves.
Igen, mert hogy csak hazament az UFO-kkal.
Igen.
Vagy valahol békésen éldegél egy valahol. Kis szigeten. Aztán Graham Chapman, angol színész, komikus, forgatókönyvíró, a Monty Python oszlopos tagja, ugye a Brian életében, Brian megformálója, ha jól emlékszem.
Brian.
Nem, Blyan. Ja, nem tudom, igen. Aztán az egyik tinédzser korom kedvence Boris Vallejo, perui származás, ugye ilyen iszonyatos muszklis barbárokat és a lábuknál hiányos öltözetben heverő hölgyeket festett, akik éppen sárkányok elől, vagy kolosszusok elől menekülnek. Emlék, megvan ez a munkásság?
Meg, abszolút, és egy hasonló témában alkotó hölgyet vett feleségül Julie Belt, és most van egy BorisJulie.com vagy JulieBoris.com, ahol meg lehet nézni a képeit, sőt meg is lehet vásárolni, nagyon érdekes, mert nyomatot is lehet venni, de az eredeti festményt is megveheted, mindennek megvan az ára, és jobbnál jobb képeket csinálnak így együtt.
No, és akkor Stephen Hawking,
igen,
Jelveckék Andrással, angol fizikus, 1942 egy nagy-nagy gondolkodó. Megnéztem jó késre a róla készült filmet, és hát nem volt egy könnyű élete, mondjuk ki.
Hú, de jó az a film viszont.
Igen, igen. Igen. Aztán David Bowie, angol rockénekes, zenész, zeneszerző, producer, 1947-ben született január 8-án, és tessék vigyázbálni, tessék lengetni a kis zászlócskákat, mert ma van Kim Jong-un, Észak-Korea diktátorának, a kedves vezetőjének, de én nem tudom, ez a Wikipédia mit merészel megengedni magának, tehát a kedves vezetőnek ma van a születésnapja, 1908, szemtelenül fiatal, nagyon jól tartja magát.
Igen.
Úgyhogy ilyenkor ez kell. No, hát ezeket tudtuk, és akkor én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy David Bowie vagy Elvis Presley, és hát mivel a utóbbinak kerek évfordulója van, ezért őrá esett a választás, úgyhogy tisztelgésül a király élete, és vagy az élete előtt talán nem, mert hát ugye igazi rock'n'roll a sztárként, nem merném példakép elégül állítani
a gyermekeim,
de a munkásság előtt tisztelegjünk.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Hát így kell 2 percben leigázni, igen, a világot, ahogy a király tette. Most már ugye 4 perc alatt alig-alig szólalnak meg az előadó
hát igen,
művészek, és ugye az
ója
és
a
nem tudom én micsoda, itt elmondta, amit el kell. A király is ennyi. Ez a Szőke kapitány nem találja Kántor Endre Spotify listáját. Óriási probléma ez, úgyhogy csináljuk azt, hogy felmegy Szőke kapitány a Millás reggeli Facebook oldalára, ott visszagörget a karácsonyi időszakra, és ott belinkelte Kántor kollega válogatását. Aha, más nem tudok kitalálni,
igen.
Mert igen, nem vitába bonyolódunk, hogy de ott nincs, de én tudom, hogy ott van, mert azt is tudom, hogy a Kántor feltettem. Na, akkor ennyit a szolgálati közleményről, nézzük, hogy mit ír a magyar sajtó.
Egy tegnap délutáni anyaggal jövök, azért, mert egy Nobel-díjas közgazdát azért csak meg kell hallgatni, meg el kell olvasni. Simon Johnson, a Massachusetts Institute of Technology.
A portfólión?
Igen, a portfólión.
A Trumpról?
A Trumpról.
És a vámokról?
Igen, és azért érdekes, ugye, mert ugye nagyon sokan számolnak, vagy készpénznek veszik azokat az ígéreteit Trumpnak, amelyeket tett, és amelyek intézkedések előtt állunk még, mert hogy majd a beiktatása után jönnek, január 20-a után. De rávilágít közgazdász professzor azokra a különbségekre, amelyek voltak annak idején, amikor ő volt az előző ciklusban, és amilyen helyzetben volt a gazdaság, és amilyenben van most, és sorra veszi, hogy mely intézkedések hozhatók meg, melyek nem, melyek csak kompromisszummal, mivel járna, hogyha tényleg teljes csövön vezetné be őket, például ugye a vámtarifák, vagy akár a migráció megszüntetése, ugye, ami a mezőgazdaságnak és az építőiparnak tehetne oda, hiszen nagyon sok bevándorló ott kerül foglalkoztatás, szóval egy ilyen tükröt tart a Trump ígéreteivel szembe, és most arról nem is beszélünk, ugye, hogy mikor, vagy milyen különbség van egy politikus ígéretei, kampányígéretei és a megvalósítás között. Itt most pusztán azt vizsgálja, hogy mennyiben más gazdasági környezetben jönnének ezek az intézkedések, és azoknak milyen hatásai lennének, hogy ezt érdemes elolvasni a portfolio.hu.
Hát a teljes magyar sajtó írja, hogy megjelent Rogán Antal neve azon a listán, amelyet az Egyesült Államok pénzügyi minisztériuma állít össze szankcionálandó személyekről. Január 7-én került ő oda fel. Az úgynevezett SDN listát a tárca külföldi vagyonellenőrzési hivatal állítja össze, és azok a személyek, illetve vállalatok, szervezetek szerepelnek rajta, akiket az Egyesült Államok kormánya különféle okokból pénzügyi és gazdasági szankciók alá helyezett. A döntés értelmében Rogán Antal az Egyesült Államokban lévő esetleges vagyonát befagyasztják, számláit zárolják, amerikai személyeknek pedig megtiltják a vele folytatott pénzügyi és üzleti tranzakciókat, vagyis semmit nem szabad adni neki, és elfogadni sem tőle. az én értelmezésem szerint ez egy nagyon fontos hír. Aztán a Népszavából egy elég szomorú történet kezd itt körvonalazódni. Sajnos alig csökken az elhagyott magyar csecsemők száma. 260-an élnek kórházakban szülők nélkül. Számuk hónapok alatt alig csökkent, legalább 2000 nevelő szülő hiányzik a rendszerből. Aztán ugyancsak ebből a labból hívnám fel a figyelmet egy másik híre, hogy hát nehezebb az ingyen szigetelés, és többet is kell várni rá. Emelt az energiacégekkel szembeni hatékonyság növelési elvárásokon ugyanis a kormány. Az utolsó lehetséges ponton szigorított a szabályozáson. Azt mondja, hogy ez kevésbé lendít a hazai energiatakarékosság helyzetén, és változatlanul kérdéses, hogy tovább él-e az eddig ingyenes födém szigetelés. Részletek, akit ez érdekel, a Népszavában olvasható.
Uh-huh. 24.hu mai reggeli anyaga a Balatonhoz csatlakozó belső tó környéki szemesi kempingről szól. Nagy a helyezkedés, ugyanis a tóparti kemping területén tervezett beruházás körül az ingatlan tulajdonosi körébe török magánszemélyek és Gattyán György jobbkeze Huszár Viktor is felbukkant. A beruházás, vagy a beruházó 161 lakást és 205 parkolóhelyet álmodott meg, de egyelőre nincs megvalósítási engedély. Ugyanis a kormányhivatalnak aggályai vannak a Natura 2000-es területre tervezett belső tóval kapcsolatban, a határozata ellen azonban fellebbeztek. Az új fideszes polgármester hetek óta nem válaszol arra, mi történt azzal a 2 hektáros területtel, ami az adásvételi megállapodás része volt. További részletek tehát a 24.hu-n.
Robbie Keane, az ír válogatott és a Tottenham Hotspur csatára lett, vagy egykori csatára lett a Ferencváros edzője. Energikus focit ígér, és 25 évnyi játék után sokat követel majd futbolistáitól. Idézi több sajtótermék, megint csak a mester. Aztán portfólió induló anyag.
Lehet, mert ugye én egy napit idéztem.
De most mást, igen. Elkérte a Nagy Márton a bankok 1300 milliárdját, ír erről a portfólió a mai napindító anyagában. A bankok nagy része nem tudta lefelezni tavaly az extra profit adóját, miután júliusban a kormány védelmi hozzájárulás címszólat szigorított a felezés feltételein. Teljes állampapír állományokat névértéken kellett volna növelniük az adó lefelezéséhez, de ahogy már írták is a portfóliónál, egy részük nem ugrott rá a későn jött lehetőségre, inkább elkezdett már a 2025-ös extra profit adó lefelezésére gyúrni. Ennek eredményeképpen az 1300 milliárd forint növekedés helyett névértéken 70 milliárddal még csökkent is a bankok állampapír állománya. Cserébe magasabb lett az adóbevétel. Aztán novemberben itt a kegyelemdöfés, amelyen éppen a trükköző bankok jártak a legrosszabbul, és ezt magyarázza el a portfólió, hogy miért olvasható.
És egy kis könnyedebb, de annál izgalmasabb anyag a Telexről, ugyanis a méhekről van szó az Ace Combine-ban, ma reggeli anyag egyébként, tehát friss, most jelent meg. És a méheknek nem csak a méz készítő szerepéről van benne szó, hanem amit talán kevesebben tudunk, hogy remek bomba és drogkereső állatok, képzeld el.
Ne őrítsd meg.
Köszönöm. A mézelő méhek szaglását először
Kárfon Friss. De hogy mondod friss. Meg, hogy hol keressék? Hogy idomítod? Nehéz.
És képzeld el, hogy lehet. Tehát ugyanis lehet képezni őket. Először a szaglásukkal, vagy annak vizsgálatával Kárfon Friss foglalkozott. 1973-ban Nobel-díjat kapott egyébként, mert két társával megfejtették a méhek táncát, azaz a méhek sajátos kommunikációs formáját. És kiderült, hogy nagyon jól tudnak különböző illatokat, szagokat megkülönböztetni, és így felismerik például a TNT, vagy a C4, vagy a mezei puskapornak a szagát. És mindemellett, igen, amit te is mondasz, hogy ez egy még kevés lenne, de valójában taníthatók is, és így felhasználhatók ilyen célra is. Szóval a telex.hu
lehet. Igen, még egy rövid hír, meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia radikális jobboldali Nemzeti Front alapító, és volt elnöke, ugye az ő lánya irányítja most a pártot. Na, akkor nézzük akkor a tőzsdei hákát, okay. Jó?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
0,9% kerekítve ennyit ment fölfelé a Budapest értéktőzsde, de 80.677 pontig. A vezető papírok közül három is erősödött, egészen nagyot például a Magyar Telekom, majdnem 2,5%-ot 1320 forintig. Az OTP sem paraszkodhat, 1,4%-kal ment fölfelé 21.790 forintig. A Richter 66%-ot erősödve végül 10.700 forinton zárt. A MOL a negatív tartományban stagnált, mert 2 forintot veszített értékéből 2790 forintig ment vissza. És hát akkor nézzük a forint piacot is egyébként. Az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk 415 forint 30 és 40 fillér között tanyázik, a dollárral szemben meg 401 forint 10 fillér környékén.
Kérlek szépen, az európai részvénypiac, mi mit csináltunk, mit mondtál?
Emelkedtünk.
Hát Európában vegyes volt a kép, Frankfurtban is emelkedés volt, 6%, a DAX 20.000 fölé lendült, illetve ott is volt, de még 124 ponttal ezt megfejelte, 20.340-en zárt. A londoni FTSE egy árnyalatnyi csökkent, Párizsban szintén 6% emelkedés volt, a Eurostox 50, ugye az 50 legnagyobb európai vállalatot tömörítő index pedig 0,5%-kal emelkedett. A tengeren túlon ez nem ment át ez a dolog. Ott ugyanis a Dow Jones 0,4%-kal esett, az S&P 500 1,1-jel és a Nasdaq 1,9%-kal. Még nem jártam utána pontosan mi volt, de azt tudom, hogy az Nvidia vezére, Jensen Huang vezérigazgató mondott olyanokat a CESZ kiállításon, ami kicsit lehangolta a befektetőket, mert hogy az Nvidia kapott egy 6-osat lefelé százalékban, és ez nyilván lerántotta az egész tech szektort, úgyhogy ez volt az esés közepében, vagy fókuszában, úgyhogy ez ennek volt köszönhető, és ha már esik a tech szektor, akkor esik a bitcoin is, ugye elég komoly átfedés van azok a befektetők csoportjában, akik a két eszközosztályban nyomulnak, úgyhogy a bitcoin is kapott egy 5-öst, és 97.000-re esett a 102.000-es magasságból, ma reggel is egyébként 96.500-on van, és akkor ha már itt járunk, akkor elnézünk a forintra is, ott egy árnyalatnyi erősödés mutatkozott, 405 forint.
Kérem, most már nem tudom a számokat
fillérig,
követni.
50 fillérig, ma reggel 415 forint, 40 fillér, tehát további 10 forinttal vagyunk, vagy 10 fillérrel vagyunk lejjebb, de ez semmit nem jelent, mert a forint piac majd 8 óra környékén indul be, úgy Isten igazából.
Itt van, megjött sokak, Czoller Andi.
Nem zárjuk be.
Sokak. Ja, igen, tényleg. Ugye? Mekkora ötlet, hogy... pillanat?
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Most lehet érdeklődni.
Szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem.
De figyelj, hiába van 7 óra, vagy pár perc múlva, azért vannak nagyon pihent hallgatók. Mert jött egy ilyen kérdés, hogy akkor a bomba és drogkereső méhek még bérért dolgoznak. Ugye? Azért ez...
Nem akarok ezzel foglalkozni 2025-ben. Az átkozott szóvicces emberekkel, de tényleg. Legalább ő jó szórakozik, mikor kitalál ilyeneket?
Nekem is tetszik, jöhetnek.
Jó, mindenki. Nem jöhetnek, elég ebből.
Te is szeretett titkot, csak csinál itt a fesztivált.
Hát ő egy showman végül is.
Na, egy lapra kerülni Győzikével 2025 elején nagyon nehéz. No, hát akkor
hírek
jönnek, aztán utána a Budapest rovat, és utána kérem szépen a napelemesek elhatározták, hogy akkor élhetőbb és életszerűbb szabályozást fognak majd kérni a kormánytól, meglátjuk, hogy ez
hát
miben manifest.
Hát jó hírre én megreggelizek.
Hát jó étvágyat kívánom.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper!
A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Január 8-a szerda reggel van, 7 óra 7 perc. Itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs, és jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek. Kicsit fékezett habzású az üzenő falunk. Nem is értem, mi történt veletek, drága hallgatók. Se közlekedés, se hangulatjelentés, se semmi. Hát ember legyen a talpán, aki ilyenkor műsort tud itt csinálni. A Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben 7 óra 8 perckor. Romlik a szemem, nem tudom első blikre kiszúrni az apró számokat.
Hát te sem leszel fiatalabb, csak szólok.
No,
viszont ez a WhatsApp nekem gyanús, hogy még senki ne írt volna oda. Mindjárt lefrissítem, hogy valamit kitalálok, hogy valami legyen.
Ott van fönt, hogy nincs kapcsolat.
Ja, köszi. Közben lehet, hogy itt van 6 képernyő oldalnyi üzenet.
Igen, köztük a hiányzó bizonyítékok a Kennedy gyilkosságról, igen.
Például.
Na, hát akkor, amíg megérkeznek ezek az üzenetek, addig szolgáltassunk tartalmat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzünk egy kis parkolási helyzetképet. Közel 25 milliárd forintot fizettek ki az autósok közterületi parkolásért Budapesten 2023-ban, ami egy komoly tétel a fővárosi kerületek gazdálkodásában. A kerületi önkormányzatok összes kiadása 472 milliárd forint volt abban az évben. Ennek tehát közel 5%-át a parkolási bevételek adták. És hát egyes önkormányzatok nem annyira gazdaságosan működtetik ezen rendszerüket, ugyanis ez a tevékenység az összes bevétel felét, 12,4 milliárd forintot vitt el. Tehát a rendszerüzemeltetés, a parkolás, vagy bedobsz egy órára, mint tudom én, 600 forintot, abban 300 a rendszerüzemeltetésre megy el. Kiváló. Nem véletlen,
elég hatékonynak tűnik.
Igen, nagyon. Nem véletlenül beszélt több évtizeden át parkolási maffiáról számos politikus, és rengeteg tényfeltáró cikk is született.
Meg ügyben. Most mennek bőribe az ügyesség,
hát
szerint azok,
igen,
akik
igen,
benne voltak
igen,
ebben,
igen. És hát ugye az automatáknál még drágább a mobil fizetés, mert ott még kényelmi díjat is fizetsz, amit soha nem fogok tudni megérteni, hogy amikor nincs ott se ember, se semmi, ugye a parkoló órákat is ürítgetni kell, kocsival járni, kiszedni belőle a pénzt, nem tudom én mit csinálni, addig egy alkalmazásnál nincs ilyen, mégis ott fizetett ki a 100 forint fölötti szerintem az a rendszerhasználati díj, és egyébként ez nem csak a parkolásnál van, hanem nagyon sokan rákaptok erre, hogyha te online csinálsz valamit, akkor kényelmi díjat fizetsz. Hát ez borzasztó. Na.
Budapest déli agglomerációjában egyre több a panasz az ivóvíz minőségével kapcsolatban. A csapból több helyen zavaros, opálos, sáros, rozsdás, koszos, büdös víz folyik. Volt, akinek a mosógép szűrője kidobhatóvá vált, annyi salakot gyűjtött össze. A környék vízszolgáltatója egyeztet, mert a polgármester helyén, mármint a Monori erdő polgármester szerint az állapot tarthatatlan, és szeretné, ha minél előbb tiszta víz folyna a csapból. Hát, hogy mire jutottak az egyeztetés, azt már nem írták meg, az annál leszek.
Idén a Kortárs Építészeti Központ május 22-e és 25-e között 15. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 Fesztivált, amely ezúttal a városi zöld felületek kérdéskörét járja körbe. Már hagyományosan 4 napos hétvége szokás szerint szakmai nappal indul, de ezt követően pénteki sétanap, majd azt követő hétvégén a város házai, udvarai, tetőkertjei nyílnak meg a látogatók előtt. A fesztivál első 14 éveben egyébként több mint 650 nyitott házba engedett betekintést 165 ezer látogatónak a program. A fesztivál idei témaválasztása biztosan tovább növeli majd ezt a számot, mert hogy divatos és szükségszerű, és a legkevésbé sem megosztó, hiszen a szervezők ezúttal nem egy konkrét korszakra koncentrálnak, hanem Budapest zöld vagyonára, az pedig gyakorlatilag mindenkit érint.
Hát lehet, hogy mini Dubaj építése már csak 2027-ben kezdődik majd, ugyanis több mint 6 hónap elteltével sem sikerült lezárni az arab befektetőnknek odaígért rákos rendező vasúti terület megtisztítására, illetve a felszín alatti szennyeződések feltárására indított két tendert a MÁV-nak. Ha január végéig alá is írnak a szerződéseket, a felhívásban jelzett két éves teljesítéssel számolva 2027. januárra végezhetnek a munkával a vitatott mini Dubaj projekt, tehát már egy éves, több mint egy éves csúszásban van rögtön, így ébresztésként. Úgyhogy ez is egy érdekes szelete a fővárosi valóságnak. Aztán a műtárgy kölcsönzés is nagyon érdekes téma. A kölcsönzési díj nélkül igényelhetnek műtárgyat a múzeumokban állam és önkormányzati szervek.
Ja, azt hittem már
és magánszemélyeknek is lehetőségük van erre, de számú, ez nem díjmentes. Ja, igen. Mondom, kölcsön. Nem
kölcsön. Öri. Hát a bulira.
Ja, értem.
Azt, hogy letörölgetjük, ha esetleg valaki rárondít, vagy rálöttjen valami
pia. De ez pia. Nem díjmentes. Úgyhogy buktad, és elég komoly adminisztrációt is a nyakadba veszel ezzel, ha ilyet szeretnél. Egyébként a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből egyetlen darab sincs magánszeménynél. Egy cégnél van egy műalkotás, egy komáromi agrárcég havi 20 ezer forinttel kölcsönöz onnan egy műtárgyat. A 24.hu járt utána, hogy kinek milyen
havi
értékű...
20 ezer forintért?
Igen. Hát ez szép. Biztos valami lovas, disznós, aratós, igen. Ilyesmibre igen. Gondol.
Ismeretlen szerzőmre.
Igen. A 24.hu járt utána, hogy kinek hány és milyen értékű műtárgyat adtak kölcsön a múzeumok. Úgyhogy több nagy múzeumot megkerestek, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, de azok nem válaszoltak. A Hadtörténeti Intézet betekintési lehetőséget ajánlott fel. A Szépművészeti Múzeum válaszolt, 1293 darab műtárgyat adott kölcsön nem kiállítási célokra, ezek közül a legtöbb, 518 darab az országgyűlés hivatalánál van, 298 darab a minisztériumoknál, a várkapitányság 109 festményt kért el, 66-ot az Alkotmánybíróság, 46 a Sándor Palota, 27 pedig a Kúrián van, de az egyetemek is kölcsönöztek műalkotásokat. Legalább addig sem a raktárakban porosodnak, magyarázták az illetékesek. Szélesebb közönség láthatja őket, mondjuk az Alkotmánybíróságon vagy a Kúrián.
Hát ott nem szeret, sok dolgot, tömegek.
De ott igen. Na mindegy. Úgyhogy ez is egy érdekes fordulat. Na, akkor Budapest rovatunkat ezzel szerintem le is zárhatjuk, és akkor
jó, közben átnézzük majd a WhatsApp üzeneteket, tényleg jött több képernyőnyi a műszaki vezérigazgató elnökségi tag.
Csak hogy befáradt a munkahelyére, tegyük hozzá.
Megjavította nekünk, köszönjük szépen neki, úgyhogy a zene alatt feldolgozzuk ezeket.
Nem tudom ezt zsebre tenni, ezt a nemzetközi kézélet, amit kaptam ezért a megjegyzésért, majd mindjárt számolunk. Reméljük, hogy a konfliktus rendezés a zene alatt le is zavaródik.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
No kérem, szépen számos energetikai reform javaslattal állt elő a három legnagyobb megújuló energiaipari érdekvédelmi egyesület. Nyilván ennek lesz hatása ránk fogyasztókra, vagy ránk napelemet, szélerőművet tervezőkre is, vagy mégsem, de majd megkérdezzük Szolnoki Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, először is most milyen a piac, mert elég nagy zűrzavar volt a 2024-es évben szabályozás tekintetében. Most tisztult a kép? Tehát most akkor örülnek a kivitelezők?
Hát ugye most a lakossági szegmensről beszélünk, akkor nem igazán örülnek a kivitelezők, nagyon-nagyon erős a visszaesés a piacon. Ugye ez az új elszámolás, ami a szaldórendszert követte, a bruttó elszámolás, ez továbbra is rendkívül kedvezőtlen. Ugyan vannak pozitív jelek, ugye szerintem ti is találkoztatok vele a sajtóban, több helyen megjelent, hogy hamarosan lesznek olyan ajánlatok a piacon, hogy a betáplált villamos energiát azt nem csak a fix áron 5 forintért fogja visszavenni valaki, egy aggregátor, hanem ennél magasabban. Ezt nagyon reméljük, hogy valamennyire vissza fogja húzni a piacot, de amúgy jelenleg tényleg a mély ponton van.
Uh-huh. De ez hogy lesz? Hogy kell elképzelni ezt a lesz olyan ajánlatot? Tehát ez választás, meg szerződés?
Hát sajtóhírek szerint gondolom. Ja, jó.
Hát sajtóhírek, igen, azért ennél azért megalapozottabb a dolog, tehát vannak olyan cégek, személyesen is ismerek ilyen cégeket, akiknek már kialakult egy ajánlat struktúrájuk, amikkel szerintem hamarosan idézőjelben megtámadják a bruttó elszámolásban lévő napelem tulajdonosokat, de azért ez most még ma nincs itt, de ami nagyon fontos, a jogszabályi keretek már megvannak hozzá, tehát január 1 úgy indult, hogy ez lehetséges. Uh-huh. Nyilván a szolgáltatásoknak ki kell alakulni, ennek ki kell rúgnia magát, ilyen szépen kifejezve magamat, de így azért az első negyed évben én számítok arra, hogy ez nem csak ilyen sajtóhír szinten.
Aha, tehát ez adhat egy kis reményt, világos.
Akkor ez az általán beharangozott reformjavaslat, ez mire vonatkozik, az ipari méretű naperőművekre?
Igen, ez egy reformjavaslat lista volt, amit tavaly nyáron adtunk be, hárman a minisztérium felé, és ez inkább az ipari méretű rendszereket érintette. Ugye a szélenergia társasággal együtt készítettük ezt, tehát ebben vannak szélenergiát érintő részek, amit nekem annyira nem a területem, de nyilván valamennyire meg tudom fogalmazni ezeket a javaslatokat, hogyha kíváncsiak vagytok erre is. De igen, inkább az ipari méretre vonatkoztak a javaslatok.
Nem nagyon, hogy is mondjam, csak finoman, anélkül, hogy politizálnék, de hát mivel szakmáról van szó, azért muszáj ezt, hogy nem az a szokásos ügymenet az államigazgatásban, hogy iparági szereplőkkel hosszasan tusakodnak valami probléma megoldásán, sokkal inkább az szokott előfordulni, hogy jön a minisztérium,
döntenek.
Egyszer csak kidob valamit, igen, a parketre, és akkor utána azt próbálják toldozgatni, foldozgatni az érdekképviseletek úgy, hogy életszerű, meg használható legyen. Ez most ilyen megelőző csapás a részletekről?
Fogalmazhatunk így egyébként, mondjuk azt, hogy vegyes a helyzet, tehát vannak területek, amiken egész jó előkészítő munkákba is részt tudunk venni, és igen, sajnos vannak területek, ahol várjuk, hogy mi lesz, és aztán utólag próbálunk kárt menteni. Mm. Fogalmazunk így.
Jó, mik a legfontosabb javaslatok, és ezeket miért kellett megfogalmazni? Én azt mondtam, hogy talán életszerűbbé tenni egy szabályozást, ez volt a cél elsősorban?
Igen, de a javaslatok nem feltétlen, nem csak reform, hanem inkább ilyen javító jellegű javaslatok az éppen aktuális problémákra, tehát vegyesen fogalmazunk ki. Mondok egy példát.
Az nagyot ment a sajtóban az, hogy ugye van egy naperőmű és egy szélerőmű építési tilalom is Magyarországon, például erre vonatkozóan vannak javaslataitok? Mert azért az nekünk egyszerű állampolgároknak sem mindegy, hogy ezekből mennyi van, hiszen akkor nem kell annyi földgázt meg kőolajat vásárolni, és akkor kicsit talán több pénz jut másra, stb. Ezért fontos, és ezért tárgyaljuk mi is.
Így van. Hát a tilalomnak semmiképp se nevezném. Ugye a szélerőmű tilalom volt, most már nincs egyébként. Ugye itt a csatlakozási lehetőségek azok a szűkösek, és a legutóbbi csatlakozási lehetőség kiosztási körben viszonylag sok szélerőmű is kapott, vagy szélerőművi kapacitás kapott lehetőséget. Tehát tilalom nincsen, de vannak olyan korlátozó jogszabályok itt-ott, amik azért nem teszik annyira olajozottá ezeket a dolgokat. És hát a csatlakozások ugye a magyar hálózatnak a villamosenergia hálózat korlátai miatt, amit azért hozzá kell tegyem, hogy viszonylag nagy most már a napelemes penetráció, és ez is egy kihívást okoz, de hogy emiatt azért most nehezebben halad.
Uh-huh. Jó, milyen javaslataitok vannak még a tárca felé, és ezeknek mi az oka?
Hát van egy olyan építészeti törvénynek nevezett jogszabály, ami viszonylag friss, egy másfél éve jelent meg, ami gyakorlatilag nem csak sima építésnél, hanem a megújuló energiás beruházásoknál is előírja azt, hogyha valahol mezőgazdasági övezetben létesítene valaki megújuló beruházást, napelemet, szélerőművet, akkor csereterületet kell biztosítani ugyanazon az önkormányzati területen belül, ami azt jelenti, hogy ugye, ha van egy szántó valahol, mondjuk egy rossz minőségű szántó, és azt szeretné átminősíteni megújulóvá, akkor ugyanazon az önkormányzati területen belül vissza kell valamit minősítetnie szántóvá. Ez egy gyakorlatilag lehetetlen küldetés. A javaslatunk az arra vonatkozott, hogy itt legyen egy 2 éves moratórium, tehát ezt várjuk meg a folyamatban lévő projektek, hogy azok azért lefuthassanak, hogy azok ne legyenek meglőve, illetve értjük azt a szándékot is, hogy a föld, termőföld védelme fontos dolog, de egyébként jelenleg is a jogszabályok azt írják elő, hogy az átlagosnál jogterületet nem lehet kivonni ilyen célra, tehát szerintünk ez adott. Ez például egy olyan javaslat, ami picit azt is előre mozdítaná, ez a 2 éves moratórium, amit kértünk, hogy az úgynevezett agrovoltaikus rendszereknek is ki lehessen dolgozni ennyi idő alatt a jogszabályi hátterét, mert azért ez ma még nincs itt.
Az micsoda? Ugye, ez az
agro. Ugye az agro és a napelem, a fotovoltaika összegyógyítása, amikor ugye egyszerre termelünk is meg termelünk áramot is, meg mezőgazdasági termékeket, terményeket. Uh-huh. Ez azért, lássuk be, ez azért gyerekcipőbe jár még Európában is.
Én láttam erre egy francia példát, egyébként zseniális megoldás.
Hogy a napelemek alatt birkák legelnek?
Nem, növénytermesztés folyik, és egyszerre nem tudom, jégvédő is az ültetvény fölött. Jó, ki kell számolni, ugye, hogy azért besütsön alá a nap, de fölötte meg termeljen. Tehát, hogyha az megvalósul, az egy zseniális megoldás. Csak nem tudom, ez mennyire költséges, mennyire megtérülő, mennyire hasznos gazdaságilag.
Igen, én mondtam azt, hogy ez jelenleg is mondjuk igen. Úgy, hogy ilyen kísérleti fázisban van, még inkább Nyugat-Európában is, tehát hogy azért azt nem tartjuk jó iránynak, hogy csak ez legyen a magyar persze. Irány, de az, hogy ennek egy erős lendületet lehetne adni, az viszont mindenképpen hasznos lenne ebbe kísérletezni és jó megoldásokat találni, de valóban ez most drága, viszonylag speciális körülmények kellenek hozzá, ugye egyszerre kell növénytermeszteni és áramot termelni, ami mindig egy kihívás, hogyha összegyógyítja az ember a két dolgot, mint most mondok egy példát, a napelemes tetőcserép se lehet tömegtermék, ugye ott is két dolgot akarunk összegyógyítani, tehát hogy ezek azért komoly akadályok lehetnek, de biztos, hogy megvan a helye ennek is, és jó irány lehet ez, csak nem kizárólagos.
Oké, az elszámolást, hogy egy kicsit a gazdasági alapok rendben legyenek, ahhoz van valami elképzelésetek? Legyen ez az utolsó kérdés.
Elszámolásra mire gondolsz, bocsánat?
Hát, hogy az átvétellel kapcsolatban is voltak viták, hogy akkor most mennyi az annyi, az energiahivatal kapcsolatban voltak tárgyalásaitok, arról is szikkezett a sajtó, erre céloztam.
A nagy erőművi villamosenergiák. Hát itt ugye, ami egy ilyen izgalmas kérdés, az, hogy nagyon sok naperőmű termelő az úgynevezett kátrendszerben most. Az a kötelező átvételi tarifa. Ez egy elég kedvező, régen nem volt annyira kedvező, de idővel nagyon kedvező rendszer lett, és azzal, hogy most itt a villamosenergia piacon most már viszonylag sűrűn negatív órák vannak, így feszültség van a rendszerbe, fogalmazzunk így, tehát hogy sok ilyen erőmű akkor is termel, amikor negatív árak vannak. Erre szerintünk lehetne valamilyen ösztönző rendszert kidolgozni, hogy ezek a kátos erőművek önként átálljanak egy piacosabb verzióra, a mi információink szerint inkább egy kényszerítő megoldásban gondolkodik a szabályozó, itt szeretnénk valamilyen kompromisszumos megoldást elérni.
Oké. Jó, hát nagyon, szép, hajrá. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok sikert a tárgyalásokhoz.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, szervusz. Szolnoki Ádámmal, a Manap Iparági Egyesület elnökével beszélgettünk egy kicsit a megújulók jövőjéről.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Na nézzünk egy kis ingatlanpiac, egyébként az lesz még majd 9 óra után is ingatlanpiacozás, de most a társasházak körmére nézünk. Illetve
hányan,
arra...
De hányan élünk társasházban? Nagyon sokan. Úgyhogy, és nem igen. Tudunk róla, hogy megjelent egy saláta törvény, ebben sok mások szabály mellett a társasházi törvény is módosult.
December 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben, és ennek nézünk utána, hogy ez milyen változásokat hoz, vagy a működésükre ez hatással van-e. Dr. Izsák Orsolya ügyvéd lesz a segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát itt ugye egy olyasmiről van szó, amit ide citáltunk, hogy 2025. május 1-jéig kötelező lesz nyilvántartásba venni, vagy vetetni magukat a társasházi közgyűlés, illetve a társasházi közös képviselőknek. Ez milyen problémát okozhat? Problémás ez bármilyen szempontból, és főleg miért jött létre? Mert ugye itt pont itt az ügyfélkapu kapcsán is beszélgettünk róla, hogy vagy azért, mert van egy ilyen joghézag, és azt be kell tömni, vagy mert történtek esetleg visszaélések, és azt kell megszüntetni.
Az a helyzet, hogy ez a bizonyos tisztségviselők, illetőleg a beszámoló törzslapra történő benyújtására vonatkozó kötelezettségek már évek óta téma, és magában a társasházi törvényben is már legalább 3 éve, mint egy még nem hatályba léptetett rendelkezés megtalálható volt. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az ingatlan nyilvántartási törvényünk, ami ugye a digitalizációs folyamatok miatt szintén nem lépett hatályba, ez január 15-ével hatályba lép, és tekintettel ugye a kettőnek az összefonódására ezért volt szükséges az, hogy ez a bizonyos tisztségviselők nyilvántartására vonatkozó rendelkezés hatályba lépjen, és ezzel együtt számos kötelezettsége is van a társasházaknak, illetőleg a közös képviselőknek is.
Mi a filozófia emögött? Miért kell nyilvántartani? Az emberek így idegenkednek ezektől a nyilvántartásoktól. Uh-huh. Gondolom a közös képviselők is így vannak ezzel. Miért kell nyilvántartani egy közös képviselőt?
Mennyiben változik a helyzet, igen.
Hát elég jelentősen változik a helyzet. Gondoljanak abba bele, hogy például a lakásszövetkezetek, amik ugye hát szintén nyilvántartásban vannak, hiszen jogi személyek, tehát a cég nyilvántartásban szerepelnek. Nem probléma, hogyha például a tűzoltóság, vagy a rendőrség, vagy bármelyik hivatalos szerv szeretné megtudni, hogy ki a lakásszövetkezet elnöke, letölt egy cégkivonatot, és látja. Na most, hogyha önök szeretnének a, mit tudom én, Hattyú utca 13 szám alatti társasháznak a közös képviselőjéről tudni, hogy kit kerestenek meg, hogy valami probléma van, akkor nincs olyan nyilvántartás, ami összehozza a társasházat a képviselővel.
Hát ez egy marha nagy hiátus, ezt akkor tényleg be kell tömni.
Hát mondjuk egy ingatlan adásvételnél, és ugye felhívom a közös képviselőt, hogy tessék mondani, van felújítási alapja a háznak, és mennyi a közös költség, tehát ilyesmire is jó lesz ez? Tehát magánembereknek szól ez, vagy elsősorban hivatalos célja van?
Így van, tehát a magánembereknek is, és azért egy nagy hiány, mert térjünk vissza a mi kis társasházunkhoz, hogy szeretnénk egy ingatlant vásárolni, akkor ugye a közös képviselő azt fogja mondani, hogy ne haragudjon, asszonyom, uram, nem adhatok felvilágosítást, hiszen ön még nem tulajdonos. És ekkor mit tudok tenni? A törzslapról letöltöm a beszámolót, és a beszámolóból pontosan látom, mert hiszen ez egy hivatalos adat, tehát gyakorlatilag bárki hozzáférhet, látom, hogy a társasház el van adósodva. Akkor el kell gondolkoznom azon, hogy én akarok egy olyan házba egyébként tulajdonba kerülni, ahol van mondjuk egy 100 millió forintos tartozás. Tehát, hogy ez a magánszemélyek esetében is, ez egy nagyon pozitív információ.
Mi történik ennek a regisztrációnak az elmaradásakor? Tehát, hogyha nem véteti nyilvántartásban magát a közös képviselő? Mi lesz
elég
utána, hogyan működik az üzemelés?
Aha. Igen, elég súlyos következménye van, ugyanis az történik, hogy az a társasház, aki nem jelenti le a közös képviselőjét, erre a közös képviselőre nem gondoskodik, akkor megszűnik a jogviszonya. Oh. Tehát ez egy elég súlyos következmény, úgyhogy, és úgy érzem, hogy miután az elmúlt években ugyan zándott téma volt, egy kicsit a képviselők elfáradtak abban, hogy mikor fog majd ez megtörténni, és most pont amikor megtörtént, hogy na most viszont elindult, és van egy fél éves ráhagyás a bejelentkezésre, ha ez nem történik meg, akkor egész egyszerűen a hivatalos szervek, illetve a magánszemélyek közös képviselőként nem fognak rá tekinteni, ami számos következményekkel jár egyébként.
Uh-huh. Milyen adatokra terjed majd ki ez a nyilvántartás?
Ugye a nyilvántartás a jogi személy a közös képviselő, tehát cég látja el, abban az esetben a cég nyilvántartási adatok szerepelnek lényegében a nyilvántartásban. Annyi különbség, hogy fel kell majd tüntetni az e-mail címét, de hát ugye a cégnek az e-mail címe szintén benn van a cég nyilvántartási regiszterben. Hozzá kell tegyem, hogy a ingatlan nyilvántartásunk most már együttesen működik a cég nyilvántartással, tehát az azonnali frissített adatok majd ott fognak megjelenni, ha egyszer mi ugye ügyvédek beregisztráljuk. A másik az a magánszemélyek esetében ott ugye a lakóhely, illetőleg a személyes adatokat kell a közös képviselőt megválasztó határozatnak alapján a megválasztásnak az időpontját kell regisztrálni, illetve szintén az e-mail cím, illetve a levelezési cím, amit fel kell tüntetni. Nyilván ennek az az oka, hogy a közös képviselőt el kell tudni érni, és gondoljunk bele, hogy ha mondjuk a házon belül van a közös képviselő, akkor honnan kellene tudni, mert egy cég esetében ugye szinte minden adat rendelkezésre áll, de egy magánszemély esetében ezek az adatok nincsenek meg.
Mikor az érintettségi kör, bocsánat, ugye említette András, hogy sokan élünk, mondjuk én nem, de nyilván sokan élnek társasházban. Ez pontosan mit jelent? Hány társasházat, vagy hány érintettet, hogyha van ilyen számunk?
400 000 nagyságrendileg.
Az elég sok. És megvan az az apparátus, hogy infrastruktúra, ami ezt a regisztrációt zökkenőmentesen lezongorázza május 1-ig?
Hát ugye azt nem tudom, hogy az állami oldalon ez megvan-e. Ugye a jogi oldalon én azt gondolom, hogy ez biztosított. Hogy mi készülünk rá, készültünk rá, úgyhogy fel vagyunk készülve.
Világos.
Még egy nagyon fontos kérdés, említette, hogy vissza lehet hívni esetleg, fogalmazzunk durván, a Trehány közös képviselőt, ez perelhető lesz egyébként? Tehát ő vitathatja ezt? Mert azért 1001 oka lehet egy ilyen vitának a közös képviselő és a lakóközösség között. Nyilván vannak megalapozottak, meg kevésbé megalapozottak, akkor ezen egy elvitatkozhatnak a felek, vagy kimondhatják, hogy na akkor ennyi volt, kedves közös képviselő, viszontlátásra, és akkor vitának helye nincs.
Nagyon izgalmas a kérdése, mert ezt majd a joggyakorlat fogja igazából kimunkálni. Én egy kicsit tartok ettől a helyzetet, ugyanis az változik meg, ugye ez a jelenlegi gyakorlat az úgy nézett ki, hogy a közös képviselőt felmentő közgyűlési határozat után, vagy jogvita esetén, ugye a bíróság mindig azt tekintette közös képviselőnek, aki az utolsó megválasztott közgyűlési határozattal megválasztott képviselő volt, és nem vizsgálta azt, hogy esetlen az már egy alapvetően jogszerűtlen volt, hanem majd évek múlva derült ki esetleg arról a határozatról, hogy nem az. Na most ugye itt egy más helyzet alakul ki, itt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett közös képviselő lesz a közös képviselő. És ugye itt a hatóságnak, jelesül a regisztrációs hatóságnak, nincs nagyon felülvizsgálati jogköre arra, hogy ő vizsgálja azt, hogy ki a közös képviselő, de a bíróság is azt fogja mondani, hogy a bejegyzett. Úgyhogy itt biztos, hogy ki fog alakulni majd egy olyan helyzet, amit majd fog kelleni kezelni. Most én per pillanat azt tudom mondani, hogy nyilván az azt benyújtó jogi képviselő megvizsgálja magát a közgyűlési határozatot, és hogyha egyébként a formai feltételek fennállnak, akkor be fogja nyújtani a nyilvántartásba. A regisztrációs hatóság meg nem tudja azt mondani, hogy nem jegyzi be, és itt lesz majd a kérdés, hogyha mondjuk, most mondok egy példát, hogy a 3 hetente hoznak egy új közös képviselőt megválasztó közgyűlési határozatot, hogy akkor ennek majd mi lesz a jogi következménye az ingatlan nyilvántartásban.
Uh-huh. Az is egy érdekes kérdés, hogy mikorra kell ezt az egészet lezongorázni? Mert van valami, emlékeim szerint valami türelmi idő azért van a rendszerben.
Így van, fél év van erre, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez csak egy része a módosított társasházi törvényünknek, tehát ami hatályba lépett most, az ennél lényegesen több módosítást tartalmaz, például olyat, erre érdemes majd esetleg egy későbbi időpontba kitérni, hogy melyek lesznek azok a közgyűlési határozatok, amelyek egy közös tulajdon értékesítése során, tehát például mondjuk egy házfőgyei lakás, vagy egy tetőtér ingatlan értékesítés esetén, milyen eljárási rend fog érvényesülni, mert az teljes mértékben megváltozott.
Lehet ezt tudni, hogy ez majd így publikálja valaki, hogy kedves emberek, itt lehet utána nézni a közös képviselőknek? Lesz egy internetes oldal erre, vagy mit lehet tudni a gyakorlati használatról?
Hát a gyakorlati használat az, hogy ugye megváltozott a ingatlan nyilvántartási felület. Ezt jelenleg a magyarország.hu oldalon keresztül, hogyha rákattintunk az ingatlan oldalra, akkor be tudunk menni az új e-ingatlan nyilvántartási felületre. Az e-ingatlan nyilvántartási felületen gyakorlatilag külön részt képvisel a társasház és a társasházi ügyeknek az intézése, és igazából ott a keresőben a társasház neve után a adott törzslap az kikereshetővé válik. Úgyhogy igazából itt egy fordított nyilvántartás van, nem a név szerinti, hanem a társasház elnevezése szerinti, mondjuk úgy, hogy rend szerint lehet majd keresni a képviselőt.
Egy nagyon neuralgikus pontja a társasházi létnek a közös költség, és a közös költséget is ugye a közös képviselők szokták beszedni, vagy hát több-kevesebb sikerrel. Itt ezen változtat az eljárási rend bármiféle módon? Mert ez is egy ilyen vitás kérdés. Mert mi van, hogyha nem jogosult, mert nincs nyilvántartásba véve ez a közös képviselő, mégis követel rajtam valamit, én meg azt mondom, hogy hát te ki vagy, nem vagy bent a nyilvántartásban, ez megint némi jogbizonytalanságot szülhet.
Az biztos, tehát ez egy tergátló kifogás lehet. Hoppa. Majd a perben, amikor azt mondja az alperesi oldal, hogy kérem szépen a társasági törvény, ugye a harmadik szakasza mondja, hogy a közös képviselő képviselő a társasházat, hogy neked nincs erre jogosultságot. Igen, tehát ez egy teljesen jogos felvetés, hogy nyilván, ha például én alperesi oldalon képviselek egy tulajdonost, akit beperelnek, akkor nyilván ez lesz az első kérdés és hivatkozás, hogy nincsen jogosultsága. Tehát most már az igazolás a bíróság felé nem a közgyűlési határozat, mert mi mindig azt csatoltuk, hogy a megválasztást igazoló közgyűlési határozat igazolja a közös képviselőnek a eljárását, hanem most már a törzslapot fogjuk becsatolni.
Az előfordulhat, hogy nincs közös képviselője egy társasháznak, és akkor most kell ilyet csinálni, vagy ez majd úgy is kiderül, hogy hoppá, nektek nincs, mert nem került nyilvántartásba, ez ösztönzőleg hathat, nem tudom. Vagy
hát
ez
akkor jöhet az, hogy megszűnik, mint társasház, nem?
Na hát itt megint ez is egy nagyon izgalmas jogi kérdés. Az a helyzet, hogy ugye több olyan ház van, azok a házak, amik társasházi törvény szerint működnek, ott általában van közös képviselő. Ez se feltétlenül igaz, mert az emberek nem szeretnének költeni a közös képviselőre. Ott azonban, ahol mondjuk ilyen villaépületek vannak, vagy két-három albetétes társaság, ott PTK szerint működnek, tehát egy másfajta eljárási rend szerint működnek, ott meg aztán végképp nem választanak úgynevezett közös képviselőt, hanem vagy az egyik, vagy a másik végzi ezeket az általános feladatokat. Most ugye az a helyzet áll elő, hogy ha és amennyiben, már pedig len ugye a társasháznak harmadik személy irányába, függetlenül, hogy milyen jog alapján, tehát PTK vagy a társasházi törvény alapján, de muszáj harmadik személyek felé kijelölni egy főt, aki egyébként a nyilvántartásba szerepelni fog, ezt nevezhetjük közös képviseleti megbízottnak, lehet nevezhetjük közös képviselőnek. Hogyha ilyen nem lesz, akkor az az eljárási rend, hogy létezik a jogszabályunkban egy olyan, hogy törvényességi felügyeleti eljárás, a törvényességi felügyeleti eljárást tehet indítani az adott társasházzal szemben, ahol a jegyző kötelezi a közösséget arra, hogy jelöljön ki közös képviselőt. Peres eljárásban egyszerűbb dolgunk van, mert ott, hogyha nincsen közös képviselő, tehát gondoljunk be, bepereljük a társasházat, mert nem tetszik mondjuk az egyik közgyűlési határozat, és akkor hát valakit az alperesi oldalra állítani kell, ebben az esetben van lehetőség ügygondnok kirendelésére, tehát az megoldott. Itt igazából a nem peres eljárásokban érdekes, hogy majd ki lesz az a személy, illetve ki fog majd arról gondoskodni, hogyha egyébként a közösség nem gondoskodik róla, hogy legyen egy ilyen személy, aki egyébként úgy mond, hát mondhatom azt is, hogy felelősségre vonható.
Aha, okay. Tehát ez vonatkozik arra is, ahol egyáltalán nincs közös képviselő, mert mondjuk, hogy nem tudom, két mert lakás a alapított egy társasházi jogviszonyt, és hát ők nyilván maguk nem jelöltek ki közös képviselőt, de akkor ezek szerint mostantól majd ki kell.
Így van.
Tehát a felelősségre vonhatóság véget, ugye meg kell jelölni valakit. Egy másik hallgató azt kérdezi, albetéti mérők hideg-meleg víz kötelezőek lettek?
Az albetéteknek az alvízmérő órái, de minden egyes ilyen alóra abban az esetben javasolt, tehát a válasz az, hogy nem kötelező, én erősen javaslom, mert a fő vízmérő óra fogyasztása az a kisebb albetétes házakban mindig egy tulajdonosnak a nevén van, ami teljesen abszurd. És ezért van az, hogy le kell választani a társasházat, hogy a társasháznak van egy fő vízmérő órája, a fő vízmérő óra és az alvízmérő órák közötti különbség pedig ugye a társasházi közös fogyasztás lesz. Hogyha ez nincsen meg, és nincs alvízmérő órás, vagy bármilyen alfogyasztásnak a nyilvántartása, abban az esetben állandó jogvita van a tulajdonosok között, hogy végülis kinek mennyit kell fizetnie.
És akkor még egy hallgatói észrevétel, nem tudom, miért írja, vagy így van-e, a társasházi törvény értéke egy kalapszamóca, az első paragrafus első bekezdése, ami leírja, hogy mi a társasház, hogy jön létre, hatályon kívül van.
Ez nem így van, nem igen, tudom, hogy
hol nézta. Sejtettem, hogy azért ez elég. Tehát, hogy ez egésznek nem lenne értelme, ha rögtön az első paragrafus első bekezdését. Igen.
Igen, tehát meg vagyunk, tehát a társasházat egyébként, hát érdemes a hallgatónk esetleg a PTK-t tanulmányoznia, mert a PTK határozza meg a társasház fogalmát, és utána ugye a PTK, ugye nagyon, a két jogszabálynak nagyon érdekes a viszonya, mert először van ugye a társasházi törvény, tehát nem fordít, vagy a PTK mondja, hogy mi a társaság, és annak az alszabálya a társasházi törvény, hanem a társasházi törvény mondja meg egyébként, hogy a társasházra vonatkozó szabályok mik, de ha nincsen egyébként a társasházi törvényben, akkor a mögöttes szabályként a PTK-t alkalmazzuk. Szóval így vagyunk így a két törvény értelmezésével.
Még egy filozófiai kérdés, de passzolhatja, akarja, mert nem az ön asztala igazán. Ugye horror sztori írja is a hallgató, hogy a harmadik közös képviselőt fogyasztják, stb. És minden ismerősének van egy-egy horror sztoria közös képviselő ügyben. Ez a szabályozás, változás, ez tisztíthat a piacon? Mert hogy arra panaszkodnak sokan, hogy nem végez érdemi munkát a közös képviselő, nem elérhető, stb. Tehát ez valamit segíthet ezen az áldatlan helyzeten?
Igen, mindenképpen. Egyébként a horrorisztikus történetek az én asztalomrahoz tartoznak, ugye, mert hogy...
Hát akkor fogunk még beszélni, ez lehet, hogy egy külön beszélgetés, szavát ne felejtsen.
20 éve ez a portfólióm, és az a helyzet, hogy igen, tehát én nagyon örülök ennek a szabályozásnak, mint jogalkalmazó, ugyanis az van, hogy azt a piacot fogja most megtisztítani, ahol egyébként mindenki ilyen közfelkiáltásra, ugye egy OK és régebben egy okán és három hónapos tanfolyamot kell elvégezni, ma még tulajdonképpen ennek is egy szűkítettebb verziója a követelmény szint. Tehát igazából az a helyzet, hogy ezen a piacon nagyon sok olyan képviselő van, aki, és ezt merem mondani, nem alkalmas a feladat ellátására. Ez a szakmához nagyon sok minden kell. Gazdasági, jogi, kommunikációs képesség, kell műszaki alapismeret. Tehát gyakorlatilag az van, hogy ezzel, hogy regisztrálják, ezzel, hogy egyfajta a tényleges felelősségre vonásnak az alapjai megteremtődnek, ezzel én azt gondolom, hogy ez a piac nagy mértékben tisztulni fog.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk!
Köszönöm!
Dr. Izsák Osoly ügyvéddel beszélgettünk az új társasházi törvényről.
És akkor, itt van, nézz oda, igen, lepődj meg, vigyázz, ott van.
Jó, akkor hírek jönnek akkor is, ha itt van, ha nincs.
Igen?
Persze, utána jövünk mi vissza, és folytatjuk a villás reggelit.
Jó, legyen így akkor, csak most még át kell variálnom az egészet.
Ja, jó? Ja, okay. Hogy ezért húzzuk
jönnek
az időt,
a hírek, nem igen, nem húzunk semmit, de még figyelj, még van itt pár perc, érted? Aha, persze. Na, jó van.